Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm mindazokat, akik megjelentek ma este. Néhány dolgot hadd mondjak az elején. Örömünkre mindig vannak olyanok, akik jönnek énekelni, verset mondani. Nagyon hálásak vagyunk ezért. Azt szeretném ezt hozzáfűzni, hogy ez nem szórakoztatás, noha élvezetes legtöbbször. Nem is emlékszem olyanra, hogy ne lett volna élvezetes. Olyan zenét szoktam kérni, ami Isten dicsőíti, és olyan verseket, amelyek a témához illeszkednek valamiképpen. Azok a költők, akiket ilyenkor megidézünk, nem mindig Isten dicsőítik, sokszor a küzdelmeikről számolnak be. Így lesz ez ma is, különösen József Attilával. Mindezt azért mondom, hogy ilyen füllel és főleg ilyen szívvel hallgassuk mindazt, ami itt elhangzik. Ez nem jelenti azt, hogy nem szabad tapsolni, szabad tapsolni. Ugyanakkor az előadók is tudják, hogy a milyen is év vagy is van, Calvin év. Az ő jelszava volt, hogy soli deo gloria, magyarul azt jelenti, hogy egyedül isteni a dicsőség. Egyébként Bach, a nagy Bach, a Johann Sebastian állítólag a kottáira is ráírt ezt a három betűt, magyarosan SDG, soli deo gloria. Még valamit, nem szokott itt gond lenni a mobiltelefonokkal, remélem ma sem lesz, ha mégis van itt mobiltelefon, akkor kellemes kikapcsolódást kívánunk a mobiltelefonoknak. Nemrég az egyik kedves résztvevőnktől kaptam két írást, és az egyik azzal fejeződik be, hogy olyan helyen, ahol Istennel szeretnénk találkozni, abszolút nincs szükség a mobiltelefonra, mert Isten biztosan nem mobilon fog téged keresni. Egyik este még ezeket az írásokat előadókkal föl is fogom olvastatni, mert nagyon jók és ideillők. Most Takács Ferenc és Körösi Zsolt testvéreink, akik nem előadó művészek, de szeretnek énekelni, és szépen énekelnek, ők fognak nekünk énekelni.
Kicsit kiegészült a csapat a Zsoltinak a feleségével.
Aha, házaspári sorozat.
Mivel, hogy házaspári sorozat, hogy
értem.
Az én feleségem is itt van, csak ő nem merte bevállalni még, de majd eljön az idő. Otthon sokat énekelünk. Fogadjátok szeretettel ezeket a kedves Isten dicsőítő énekeket. Jézus, neved oly csodálatos, ez a címe.
Tisztelet, Te vagy ékes, mindennek felel. Te vagy ékes, mindennek felel.
Szent az Isten, ez a címe.
Isten szent, szent, szent az ég ura. Szent az Isten szent, szent, szent csak ő maga. Végtelen nagy Isten, nincsen kezdete. Szent, szent, szent az ég ura, szent az Isten, szent, szent, szent csak ő maga. Méltóság és béke, élet szent csoda. Isten szent, szent, szent az ég ura.
Az utolsó címe, add békédet, Urunk. Ahogyan a mai címe szükségletek és szerepkörök, és amikor az Úr Jézus megjelent, először, mint feltámadott Jézus Krisztus, ez volt az első mondata, békesség néktek. Ezért kérjük mi is, add békédet, Urunk.
Add békédet, Urunk, add békédet, Urunk.
Akkor így időben jók leszünk?
Igen, nagyon jó.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Hát kell ez a buzdítást, megmondom őszintén, mert még
nem.
Valamit tanulni.
Nem tudom, hogy fogalmaztam az elején. Tudom, hogy mondtam, hogy szeretnek énekelni. Nem tudom, hozzátettem-e azt, hogy szépen is énekelnek. Egy kérdés volt a kérdés dobozban, azon kívül egy héttel korábban, pedig borítékban egy előre elkészített, kinyomtatott levél. Hát eléggé összefügg a kettő, úgyhogy egymás után felolvasom, és megpróbálok válaszolni egy lélegzetvételre. Egy ember kezdetben nem szerelmes, hát nem tudom, a csecsemő is bizonyos értelemben szerelmes, nagyon vonzódik az anyukájához. Tehát előbb kapja meg az úrtól a társát, mint szerelemre lobbanna. Hát ez ugye nehéz kérdés, hogy ez hogy van. Abban biztos vagyok én is, hogy Isten előre mindent tud. Van-e ilyen kapcsolat? Feltétlenül kell a szerelem a házassághoz? Vagy elég Isten elhívása? Hát Isten általában nem házasságra hív el minket, hanem a vele való közösségre. Ugyanakkor az az életforma, amit ő adott az embernek, az a házasság, legalábbis a legtöbb embernek. Az a kivételes, amikor valakinek különleges szolgálatot ad, és egyedül él. Ilyen bibliai hősöket is ismerünk, például Jeremiás próféta megmondta neki, hogy ne védj feleséget. Ha történetesen szerelmes volt, akkor Jeremiás, valószínűleg nem esett jól neki. Az Úrnak ez a parancsa, de engedelmes volt az Úrhoz. Hát olyan szolgálatot bízott rá az Úr, ami még egy asszony nem bírt volna elviselni. Hát épp elég terhe volt, pöcegödör, kaloda, fogság, rengeteg szenvedésen ment keresztül, egy asszony még nem hiányzott. De hát akkor még ezt Jeremiás előre nem tudta, vagy ilyen volt Pál apostol, hajótörése vigyen egy asszonyt, vagy megkövezése, hát szó sincs róla. Péter apostolnak volt felesége, ezt tudjuk a Bibliából, még anyósa is volt neki. De jó volt a kapcsolatuk. Hát hogy állunk a szerelemmel? Én azt gondolom, ha valakit eltalál ámor nyila, ez csak jelkép, igazából én ámor nyilában nem hiszek, ámorban sem, hát akkor átvészeli a szerelmet. Az egy múló tudatbeszűkülés. Elmúlik. De nézzük meg előbb ezt a szép levelet. Segítségét és tanácsát kérem a következő nagy gondomban, írja egy hölgy. Hogyan ismerjük fel a párkapcsolati ismerkedés során azt, hogy ki az igazi? Nagy betűvel az igazi. Ki az, akit az Isten nekem teremtett? Hát itt is megállnék egy pillanatra. Hát vannak olyan keresztény testvéreim, akik meg vannak győződve arról, hogy a házasságra a párválasztása is érvényes a predestináció. Hát azt hiszem, ezt Calvin sem vallotta. Legalábbis nem tudok róla. Az, hogy Isten előre tudja, igen. Van egy szép, hogy is mondjam, rege, Lagerlöf Zelma egyik meséje, hogy két kis angyal nagyon szerették egymást, Isten leküldte őket a földre, találjátok meg egymást. De van egy ókori monda, hogy Zeus ketté tört egy cserepet, ledobta őket, majd összetalálkoznak. Ez nem a Bibliában van, a Biblia erről nem ír. A házasság földi ügyünk. A földre szól. A mennyországban nem lesz házasság. Ezt honnan tudjuk? Maga Jézus mondja azt, hogy olyanok lesznek, mint az Isten angyalai, nem házasodnak, férhez sem mennek. Valaki erre azt mondja, hogy kár. De mások azt mondják, a mennyország már csak azért is jó lesz. Hát ugye szemlélet kérdése, minden esetre földi ügyünk a házasság. De fontos, nagyon fontos. Jézus követésének nagy lehetősége, hogy Isten formál általa. Úgy emlékszem, hogy múlt héten Fürtő Robi is beszélt erről, hogy a házasság által formálja az Isten az embert. Én azt szoktam mondani, hogy néha a párom olyan, mint egy kellemesen simogató, mit mondjak, valami jó textil anyagra gondoljatok, de van, amikor olyan, mint egy smirgli, Isten formál, csiszol. Emlékszem, ezzel próbáltam vigasztalni egyszer egy idős bácsit, Ő erre azt mondta, én olyan fényes vagyok már. Nem kívánt további csiszolást. Aztán, ahogy elbeszélgettem vele, kiderült, hogy azért ráfér még. Hát sajnos nagyon jó hiszemű és hiszékeny természetű vagyok, ugye az illető vall az én képéről, és ha tetszik a fiú, hamar szerelmes leszek, ez a nagy vesztem, mert a másik ezt az állapotot észrevéve él a helyzettel, sőt, ki is használja ellenem a szerelmes időszakomat. Hát vigyázni kell, nagyon vigyázni kell. Valahol mindig elromlik a kialakulóban lévő kapcsolatom, mert az elején rózsaszín ködben élek, nem tudok reálisan gondolkodni és megismerni a másikat. Hát ez jellemző a szerelemre. Úgyhogy, ha valaki nagyon szerelmes, én azt javaslom, hogy hát ezt megváltoztatni nem lehet, az nem fog csillapodni, de törekedjék józanságra. Végül is a Szentlélekről azt írja a Biblia, pontosabban Pál apostol, hogy erő, szeretet és józanság lelke. Nem szerelem, szeretet. Agapé szó szerepel ott, ami nem is érzelmi kapcsolatra vonatkozó szeretet. Az idő múltával, mikor már benne vagyok a kapcsolatban, kezdem észrevenni a másik fél hibáit, ez már a józanodás jele mindenképpen. Sőt, mi több, rájövök, a másik nem is volt igazán szerelmes, és akkor kiábrándulok belőle, és szakítok vele. Itt megint vigyázat. Nem olyan nagy baj, ha a másik nem halálosan szerelmes, legalább a kettő közül van egy józan. Most mi van a szerelemmel? Walter Nietzsche: a szeretetet tanulni kell. Van belőle a könyv, aztán egy példány. De következő egy-két hétre lehet, hogy néhányat még sikerül idehozni. Azt mondja, hogy a szerelem olyan, mint egy gyönyörűen virágzó cseresznyefa, a virágok garantáltan le fognak hullani. A kérdés az, hogy lesz-e gyümölcs. Lesz-e belőle gyümölcs? Hallottam már olyat, hogy a szerelem majd átalakul szeretetté, nem hiszem, hogy átalakul, a szeretetnek, az igazi szeretetnek, az a másik iránti elkötelezettségnek meg kell születni az ember szívében, hogy mi a szeretet, ki fogom ma is vetíteni. Hogy az mit jelent. Hát a lényeg az, hogy jó, szép a szerelem, nagyon szép, sok szép költemény született már a szerelemből fakadóan, de egy tartós kapcsolathoz józanság is kell. Olyan ember nem létezik, akinek nincsenek hibái. Emlékszem, Robi azt mondta egy héttel ezelőtt, hogy először rájött a saját hibáira, aztán egy idő múlva kiderült, hogy a párjának is vannak hibái. Ki hitte volna? Pedig azt lehet előre tudni. Hát erre számítani lehet. Olyan emberek, akik már több éve házasok, és kitárulkoznak, azok bevallják, hogy erre rájöttek, hogy a másiknak is vannak hibái. Ugye nem csak tudatbeszűkülés a szerelem, hanem projekció is, ami azt jelenti, hogy a bennem élő ideális képet rávetítem a másik. Először csipke rózsika, utána jönnek a rózsa tüskéi, nem tövisei, a rózsának tüskéje van. A tüskék, a tövis nem törhető le, a tüske letörik, de az ember fölvérzi a kezét közben, jobb Istenre bízni az ilyen műveleteket. Nincs vége a levélnek. Egy néhány ilyen hosszabb, rövidebb ismerkedés után, ami inkább kudarccal végződött számomra, mint szép emlékkel, azt vettem észre, hogy bizalmatlanná válok a másik nemmel szemben. Kár. Az újabb ismerkedés során vagy megismétlődik minden előről, vagy nem bízom már meg a másikban, nehogy pórul járjak. Az olyan kapcsolat, ahol a bizalom nincs meg, az nem vezet sehová, igaz? Annak meg azért lesz vége. Nagyon szomorú vagyok, mert úgy látszik, ez nem megy nekem. Valószínű, nem tudom jól kezelni a helyzetet, de nem tudom, hogyan változtassak. Szeretném megnyugtatni a kérdezőt. Mindenkinek nehéz kezelni az ilyen helyzetet. Tehát aki ezt a levelet írta, nem hiszem, hogy különösen tehetségtelen lenne ezen a téren. Próbálja meg. Próbáljunk meg józanul nézni. Próbálja meg igazán megismerni a másikat. Ne siessen azzal, hogy odaadja magát. Azzal végképp ne siessen. A végső átadás a házasságban történik. Ott történhet. De a lelkét is, hát azt föltárja az ember, de nem elsietve. Imádkozom és kérem a Jóisten segítsen nekem, hogy megtaláljam azt a társat, akit ő rendelt nekem. Ő rendelt, de hát én azt hiszem, hogy ezt azért valamilyen mértékben ránk bízta. Na hát ezek után hallgassunk meg néhány verset. Lestján Katalin előadó művész fogja felolvasni.
József Attila, gyermekké tettél. Gyermekké tettél. Hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, s nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, s menekülnék, hogy meg ne folytsanak. Az éveket, míg sorsom összetörték, reám zudítja minden pillanat. Etes! Nézd, éhezem! Takarj be! Fázom! Ostoba vagyok! Foglalkozz velem! Hiányod átjár, mint húzat a házon. Mondd, távozzon tőlem a félelem! Rám néztél, s én mindent felejtettem. Meghallgattál, és elakadt szavam. Tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni, halni egymagam. Anyám kivert, a küszöbön feküdtem. Magamba bújtam volna, nem lehet. Alattam kő és üresség fölöttem. Ó, hogy alhatnék, nálad zörgetek. Sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. Shakespeare 75. szonett Szabó Lőrinc fordításában. Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Az vagy nekem, mint testnek a kenyér, s tavaszi zápor, fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg. Csupa fény és boldogság büszke elmém, majd fél, az idő ellop, eltemet. Csak az enyém légy, néha azt szeretném, majd hogy a világ lássa kincsemet. Arcod varázsa csorrultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más, nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldús szegény, királyi gazdagon, részeg vagyok, és mindig szomjazom. És a Dávid 63. zsoltára. Óhajtás Isten után, és a szent hajlék után. Dávid zsoltára, mikor a Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy. Jó reggel kereslek téged, téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott, elepett földön, amelynek nincs vize. hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. Az én ajakim hadd dicsérjenek téged. Áldanálak ezért életem fogytáig, a te nevedben emelném fel kezeimet, mintha zsírral és kövérséggel telnék meg a lelkem, mikor víg ajakkal dicsérhet téged az én szájam. Ha reád gondolok ágyamban, őrváltásról őrváltásra, rólad elmélkedem. Mert segítségem voltál te, a szárnyaidnak árnyékába örvendeztem. Ragaszkodik hozzád az én lelkem, a te jobbod megtámogat engem. Azok pedig, akik veszedelemre keresik lelkemet, a föld mélységeibe jutnak. Szabja martalékaiul esnek el, és a rókáknak lesznek eledelül. A király pedig örvendezni fog Istenben, dicséri őt mindaz, aki őreá esküszik, mert bedugatik a hazugok szája.
Köszönjük szépen, Kati! Emlékezzünk vissza József Attila versre. Iszonyú hiányt él át a költő, amikor ezt a verset írja. Azt gondoljuk, hogy az anyjával mindig jó volt a kapcsolata. Ebből a versből kiderült, hogy volt, amikor kiverte. Hát hogy ne? Szegény mosónő, szinte éjjel-nappal dolgozik, néha terhére van a gyerek, nem csak ez a kicsi, van még két lánya is, két nagyobb. Milyen lehetett a nagyobb? Egy másik József Attila versből sejtjük, az Iszonyat című versét talán ismerik többen, 8 éves kislányra bízták rá, idézem a költőt, ezt a dögöt a gyermeket. Frusztrált ez a 8 éves kislány is, hiszen ő szaladna, de vigyázni kell a kicsire és etetni. Mi történik? Az Iszonyat című versben az történik, hogy amikor a gyerek éhes sír, közelít a cumival, és már majdnem bekapna, amikor visszahúzza. Iszonyú agresszió. És nagyon szemléletesen írja le a költő, hogy kidagadnak a csecsemő nyakán az erek, szinte fuldoklik, úgy szenved. Gonoszak az emberek, gonosz ez a 8 éves kislány akkor. Miért? Mert szenved. Valaki egyszer azt mondta, sátánistákról beszéltünk, milyen szörnyű az. Embereket áldoznak föl. Azt mondta, hogy általában mély fájdalom van mögötte. Óriási hiányok. Mi van korunk emberével? Miért olyan agresszív? Isten alakú vákum van benne, ez Pascal gondolata. Isten tudná betölteni ezt a nagy hiányt. Persze mi egymástól várjuk. Joggal várjuk egymástól a hiányaink betöltését, ahogy József Attila is. Etess meg, éhezem, takarj be, fázom, ostoba vagyok, foglalkozz velem. De kiderül, hogy a másik nem tudja. Én azt hiszem, hogy ez már Flóra vers, már abban a korban született. Flóra úgy próbált neki segíteni, igazán soha nem szerette úgy mélyen József Attilát. Nem tudta ezt a hiányt betölteni, hiányod átjár, mint húzat a házon. Rendkívül szemléletes ez a kép. Szeretet hiányban szenved. Ahogy mi is fogalmaztuk itt valamelyik este, mai keresztény pszichológusokat idézve, üres volt a szeretet tartálya, vagy szeretet tankja ennek a költőnek. Na most ez a kép, ami itt látható, a bibliai őstörténetre emlékeztet. Itt van Ádám, Éva, ott van a kígyó is, Valami elkezdődik. Kezdődik egy szörnyű tragédia, aminek a következményeit ma is szenvedi az emberiség. Mi történt előtte? Isten megteremtette az embert a maga képmására, és úgy tudjuk, hogy nagyon jó volt a kapcsolata az embernek Istennel. Nem volt hiánya, nem volt hiánya. Ha végigolvassuk a teremtés történetet, fölhangzik egy isteni kijelentés több ízben. Íme igen jó. Már az, amit teremtett. Ez megismétlődik néhányszor. Egyszer csak azt halljuk az ember teremtése után, nem jó az embernek egyedül lenni. Maga Isten mondja azt, hogy nem jó. Olyan hiánnyal teremtett minket, amit csak egy másik ember tud betölteni. Van kivétel. Ahogy utaltam rá korábban is, Jeremiás életét betölti Isten. Ha szavaidat hallattam, én élveztem azokat. Na, nagyon viharos ez a szerelem Isten iránt Jeremiás részéről. Kifejezi a csalódását is, aztán megbánja, Isten helyre rakja őt. De alapvetően szükségünk van egy másik emberre. Kicsi korunkban szükségünk van a szüleinkre, főleg édesanyánkra, aki önzetlenül adja a szeretetét jó esetben. Nem így. Nem teljesen így József Attila anyja. Biztos, hogy nem így Kukorica Jancsi anyja, aki őt a kukoricásba elrejtette. Nem így azok az anyák, akik a kukába helyezik el az újszülötteiket, vagy ott felejtik, ott hagyják a szülő otthonban, de jó esetben ez történik. Szükségünk van anyánkra, és később szükségünk van egy társra, aki nem tökéletes, aki ugyanolyan halandó ember, és ugyanolyan bűnre hajlamos, sőt, bűnös ember, megváltásra szoruló ember, mint amilyenek mi vagyunk. De éppen emiatt, hogy ő is bűnös ember, nem tudja betölteni a hiányainkat. Ha nem történik meg az a tragédia, amit a kígyó gerjesztett, pontosabban a sátán kígyó képében, akkor nem lett volna zavar ezen a téren. Ma már tudnunk kell, hogy nincs olyan kapcsolat, amelyben ne lennének feszültségek, ne lennének zavarok, ne lennének viharok olykor, ne lennének csalódások. Vannak alapvető szükségleteink, ezeket kell betölteni valakinek. Hát erről lesz szó, meg még valamiről, a házassági szerepkörökről. Na ez a mai ember fülének néha botrányosan hangzik. Miért? Mert azt mondják, hogy hát a Biblia tanítása a házassági szerepek terén már elavult. Mert mit is ír a Biblia? Azt írja, hogy az asszony feje a férfi, azt is írja, hogy a férfi feje a Krisztus, meg azt is írja, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, meg tiszteljék a férjüket. Hát nehéznek tűnik, de a férfinak még nehezebb. Szeressétek feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, ez csak nehezebb. Mindegy, szerepekről van szó, hát érvényes ez. Bocsássatok meg, ha ismétlem, ha esetleg már mondtam a következőket. Ha valaki úgy teszi fel a kérdést, hogy korszerű-e ma a Biblia üzenete, az első válaszom az, hogy abban az értelemben biztos, hogy nem korszerű, hogy megfelel-e a korszellemnek. Korszellemnek nem felel meg, de akkor sem felelt meg, amikor írták. Az emberek nem úgy gondolkoztak, ahogy a Biblia tanítja. Amikor Pál apostol idézte az Ószövetségből azt a mondatot, hogy ezért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test. Azok az emberek, akiknek szólt az a levél, közvetlenül és konkrétan kis-ázsiai gyülekezeteknek szólt az efézusi levél, nem csak Efézusnak, nem így gondolkoztak. És ma sem így gondolkoznak. A Biblia üzenete nem felel meg a korszellemnek. Mi a korszellem? Valaki így definiálta, a sátán időszerű akarata. Van benne valami. Sőt, azt hiszem így igaz. De a Biblia tanítása mutatja nekünk az utat az életre. Ígértem, hogy visszatérünk arra a kérdése, hogy mi a szeretet. Walter Nietzsétől származik ez az idézet, amit olvasható, benne van abban a könyvben, amit az előbb említettem, és talán legközelebb, vagy két hét múlva újra kapható lesz. Egy példány van, legügyesebb ember megszerezheti a végén. Szeretni annyit jelent, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. A valódi szükségleteit. Könnyebb érzékeltetni, hogy mit jelent a valódi szükséglet első menetben a gyerekeken. A szükséglet nem azonos a kívánsággal. Kívánja a gyerek mondjuk a vattacukrot. Kívánja. Szüksége van rá? Lehet, hogy a spenótra nagyobb szüksége van, de azt nem kívánja. Mert ki kell deríteni a valódi szükségleteit. Na most, mik a valódi szükségletei? Vannak olyan alapvető társas szükségletek, amelyek minden emberre jellemzők. Nagyobb hangsúllyal esetleg az asszonyokra, más szükségletek, nagyobb hangsúllyal a férfiakra. Múltkor, két héttel ezelőtt, ezekről szó is volt talán, de ma is erre vissza fogunk térni. Azt kideríteni, azt észrevenni, és azt betölteni. És nem mindig arra van szüksége, amiről mi azt gondoljuk, hogy szüksége van rá. Hát ezt jelenti az annak az összevert kereskedőnek, akire az irgalmas samaritánus rábukkant, arra volt szüksége, hogy valaki rátaláljon, kimossa a sebeit, és elvigye egy fogadóba, ahol tovább ellátták és gondoskodtak róla. Meg se lehetett volna kérdezni, hogy mire van szükséged, valószínűleg nem tudod beszélni. Legalábbis akkor még félájultam. A Biblia tanítása legtömörebben a házassági szerepekkel kapcsolatban az efézusi levélben található, otthon nyugodtan érdemes végigolvasni, itt csak kiemelten olvashatunk néhány sort belőle. Rendeljétek alá magatokat egymásnak Krisztus félelmében. A Bibliában úgy találjátok, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Legtöbb fordítás így hozza. A hypotasszó szó szerepel itt a görögben, az inkább alárendelés. Az asszonyok rendeljék alá magukat a férjüknek. És mit mond a férfiaknak? Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és életét adta érte. Férfiak, szeressétek. Szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Fiúk, hogy vagyunk a testünkkel? Szoktuk gondozgatni. Rászorul, Néha rá kell locsolni egy kis vizet, mondjuk beállni az zuhany alá. Aztán, ha néha meg kell pihentetni. Kell táplálni. Ez különösen kedves foglalkozása a legtöbb férfinak. Valamennyi időbe beletellik. És mennyi idő jut az asszonyra? Hát jó, nem mindig veszi jó néven, ha zuhanyozzuk. Táplálás sem mindig, hát vigyázz az alakjára. De a valódi szükségleteit kell kideríteni, föltárni. És mi van még itt? Az asszony pedig tisztelje a férjét. Ez hozzá tartozik a szerepköréhez. Lám, itt szerepek vannak, de már ebből sejtjük azt, hogy a szerepeket úgy osztotta ki Isten mindenféle feminista tanítás ellenében, hogy azzal a másik alapvető szükségletét elégíti ki. Ilyen felszólítás, hogy tisztelje a férjét. Megalázó ez egy öntudatos asszonynak. De hát a férjének arra van szüksége. Ha szerencsétlen, ha nem tisztelik, akkor összecsuklik. Őt dicsérni kell. Mindig meg kell hallgatni, amikor a hőstetteiről számol be. Lehet, hogy már többször elmondta, akkor is érdeklődéssel sokkal jobb lesz, kedvesebb lesz. És az asszony? Ő meg arra vágyik, hogy vegyék körül gyöngétséggel, akkor is, ha nincs rá időd. Mert erre van szüksége. Alapvető szükséglete. Na de ezt úgyis megnézzük részletesen. Tehát itt van a férfiú, a fér szerepköre betölteni a felesége valódi szükségleteit, és a feleség szerepköre betölteni a férje valódi szükségleteit. Na most megnézzük egy kicsit részletesebben. Az asszonynak elsősorban arra van szüksége, hogy biztonságban érezze magát. Mert ő hordja ki a gyerekét, ő melengeti, ő szoptatja később. Ez csak nyugodt körülmények között lehet. Nagyon érdekes, kiderítették azt, hogy veszélyhelyzetben, amíg a férfiaknál hát olyan hormon termelődik, amely a figyelmet fokozza, az asszonynál nem, olyan hormon, amelyik ellazítja, oxitocin. Mert neki szoktatni kell akkor is, ha dörög az ég. Akkor is, ha jön az ellenség. Tehát neki erre van szüksége. A férfi szerepköre ennek megfelelően biztosítani az asszony számára a biztonságot, azaz felelősen vezetni a házasság szekerét, ami azt jelenti, hogy tudja az útirányt, vállalja a döntések felelősségét. Ez egy szép régi archív kép, ma már ritkán látni ilyen szekeret, de látni való, hogy a férfi ül a bakon, és mellette ül a felesége. A lovakkal lehet, hogy néha könnyebb bánni, mint egy makacs autóval. De etetni kell mind a kettőt, nehogy véletlenül valaki a lónak benzint adjon. Biztonság. A férfiaknak is jól jön. Ebben a Radnóti versben, amit ki van vetítve, én úgy emlékszem, hogy ezt egyszer éppen Lestján Kati mondta el ebben a teremben. Azért kiderül az, hogy az asszonynak is szüksége van rá. Két karodban ringatózom csöndesen, két karomban ringatózol csöndesen. Szorongás oldó. Ezért végződik úgy a vers, hogy két karodban nem ijeszt már a halál nagy csöndje sem. Olyan kegyetlen napjainkban az, hogy az intézményekben, a kórházakban elhúzzák a függönyt, amikor valaki éppen halni készül. Én azt hiszem, irgalmasabb lenne, ha a hozzátartozó ott lehetne, és fogná a kezét, úgy könnyebb. Hívő ember óriási előnyben van. Hogy is írja Adi? Szeret kibékülni az ember, amikor halni készül. Kivel kell kibékülni? Istennel. Akkor még nem késő, de nem tudod, hogy mikor következik be az a perc. Hát azért érdemesebb most. És a házastársal? Van egy csodálatos mondat a hegyi beszédben. Azt mondja Jézus, hogy békülj meg a te ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele. Hát a házaspár együtt halad az úton. Ha éppen ellenségeskedtek egymással, amíg együtt meneteltek, együtt vándoroltok, addig békülj meg vele. Hát biztonság, itt erről van szó, az asszonynak biztonságra van szüksége, és a férfi vezető szerepe nem arra való, hogy ő uralkodjék, hanem arra való, hogy ezt a biztonságot biztosítsa. Lehet rá számítani, tudja, hogy merre megyünk, mert vállalja a család vezetésének a felelősségét. Vezetni a Biblia szerint azt jelenti, hogy szolgálni. Jézus volt a kis tanítványi csapat főnöke, nem hiszem, hogy bárki kételkedne ebben közülünk, de ő azt mondta magáról, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. A férfinak, ahogy már említettem, tiszteletre vagy elismerésre van szüksége, hogy vállalni tudja a vezetés felelősségét. Asszonyok néha nagyon szeretik kritizálni a férjüket. Magadnak ártasz, kedves asszony, testvérem. Ha elbátortalanítod a férjedet, ha csökkented az önbizalmát, ha nyuszit nevelsz belőle, félénk kis nyuszit, neki arra van szüksége, hogy őt bátorítsák. Hogy ő meg tudja állni a sarat nehéz helyzetben. Ha netán a munkanélküliség réme fenyegeti, azt mondja a felesége, én tudom, hogy te mit érsz, azok a szamarak meg nem tudják, pont téged küldenek el. Hát lehet, hogy attól elküldik, de legalább érzi azt, hogy van, aki őt megbecsüli, és sokra tartja, és fölismeri benne a nagyszerűt. Van olyan látásmódja, amit Pál apostol is javasol a Filippi 4:8-ban, ezt majd olvassátok el otthon, hogy mire figyeljünk oda, amikor a másikkal kapcsolatba lépünk. Arra, ami tisztességes, ami jó hírű, ami kedves. Legyen olyan szemünk, amikor a másikat nézzük. Attól fog felemelkedni. Hát persze nem egészen így, ahogy itt látjuk, itt ugye vezet ez a férfi, az autóban ül, és azt mondja, ne szólj bele! Szabad tanácsot adni az autóban a férnek, aki éppen a volánt tartja a kezében? Hát tanácsot szabad adni, de nem mindegy, hogy hogy. Ez a megoldás? Mert biztos, hogy nem ez, de van itt egy másik házaspár, ez egy Jan van Eyck kép, talán ismerős kép. Úgy külső megjelenésére ez a férfi nem látszik túlságosan férfiasnak, de mégis az, határozott, céltudatos, tudja, hogy merre megyünk. És hát a felesége odaadja a kezét, vezess engem, rábízza magát, vállal gyereket, és nem tudom, hanyadik lehet, hogy még az első kis baba van a pocakban, de fog még születni néhány. Most a hétvégén olyan családban voltam, ahol 7 gyerek volt, Aztán ez nem volt elég, vacsorára még hívtak néhány családot, volt, aki 6 gyerekkel érkezett, volt olyan, aki csak 3-mal. Úgyhogy volt ott nyüzsgés, és nem tudtunk idejében elindulni emiatt. Na, de ez más kérdés. Az asszony szerepköre ennek megfelelően engedni azt, hogy vezessék. Alárendelni magát. Ez nem azt jelenti, hogy ne mondja meg a véleményét. Megmondhatja a véleményét, nem mindegy, hogy hogyan mondja meg a véleményét. Megmondja a véleményét, ezzel segíthet, de alárendeli magát a férje terveinek, döntéseinek, irányításának. Más szóval engedelmeskedik. Az asszonyi engedelmesség ezt jelenti. Enged a férje irányításának. Persze az a férj tud jól vezetni, ez igaz, akinek a feje a Krisztus. De ez a férj felelőssége. És mit tegyen az asszony, ha a férje nem hívő? Péter első levele, 3. fejezet. Asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek. Ha egyesek nem engednének is közülük az igének, látva a ti istenfélő életeteket, igen nélkül is megnyeressenek. Tehát akkor is érvényes ez. Ez az egyetlen bibliai hely, ahol a Biblia nem bíztat arra, hogy prédikáljunk. A hívő asszony ne prédikáljon a férjének. De éljen, de szeresse és tisztelje a férjét. Az asszony gyengétségre és törődése gondoskodásra vágyik. Arra van szüksége, hogy átélje azt, hogy ő valóban biztonságban van. Nem véletlen, hogy az asszonyok szeretik, ha az az ember, akiben ők megbíznak, megfogja a kezüket. Nagyon szeretnek kézen fogva sétálni. Ha besötétedik, akkor különösen. És végig kell menni egy úton, ahol este esetleg kiengedik a környék kutyáit. Na most ez nehéz helyzet a férfiak számára, nem? Hogy jön egy kutya. És az asszony megérzi, ha reszketsz, amikor fogja a kezedet, hát meríts erőt valahogy. Legalább úgy, mint Adi, amikor holdfény alatt járt az erdőt, zsebre dugott kézzel, nem fogta senkinek a kezét, és fütyörészet. És azt hallucinálta, hogy a háta mögött jön, tízöles, jó csönt herceg, és jaj, nekem, ha visszanézek. Hát a Kati már mondaná, mert tudja a verset. És jaj, nekem, ha elnémulnék, vagy fölbámulnék föl a holdra, egy hajgatás, egy roppanás. Jó csönt herceg, nagyot lépne, és eltiporna. Most is kiderül, hogy nekünk fiúknak nehezebb. Nekünk még félni sem szabad. Mert ha félünk, azt megérzi az asszony. Hát honnan meríthetünk bátorságot? Parancsra bátornak kell lenni. Azt mondja, légy bátor és erős. Igen, Uram, már készülök erősnek lenni. Igen. Isten ellát engem erővel, ezt vallja Dávid is. Hát itt van egy kis csibe. Gondolj arra, hogy a feleséged gyöngéden kell bánni az ilyen csibével, mert csak akkor érzi magát biztonságban. Hát a férfi szerepkör ennek megfelelően gondozni és ápolni a feleségét, és általában a családot, mégpedig úgy, mint a saját testét, ahogy erről már szóltunk. Ezen kívül a férfinak támogató otthonra van szüksége. Ha jó a feleség, ha jó az otthon, akkor a férfiak szeretnek hazamenni. Ha a férfi nem szeret hazamenni, ha túl sokszor vállal túlórát, ha túl sokszor találkozik késő este a barátaival. Ez figyelmeztető jel. Nem azt jelenti, hogy nincs olyan. Persze, hogy van olyan, amikor benn kell maradni a munkahelyén, váratlanul, akkor is telefonáljon. Olyan is van, hogy találkozik a barátaival, de jó, ha ezt tudja az asszony. Tehát ne csak úgy váratlanul, de legyen olyan az otthon, ahová jó hazamenni. Hát ennek a férfinek van egy felesége, aki hagyja, hogy megöleljék, és van egy kis baba. Hát persze nem csak ez van, azért van más is. Otthon, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne, írja Tamási Áron. Ez pedig egy házias asszony. Már tudja, hogy most jön a férjem, már főzi. Hát, hogy mi lehet? Hát vagy kávé, de olyan híg németes kávé, vagy teja, lehet, hogy nyugtató. Nyugtató teja. Este azt érdemes. Ugye az asszony szerepköre otthont teremteni, olyan körülményeket, ahol a férfi jól érzi magát. Na most ebben nem tartozik bele az, hogy rendet kell csinálni a férfi íróasztalán. Ezt szeretném hangsúlyozni. Ezért a férfiak ritkán szoktak hálásak lenni. Általában olyan ott a rendetlenség, ahol a férfiak nagyon jól eligazodnak. De a rend van, akkor nem. A lakásnak a többi része legyen otthonos, ahol meg lehet pihenni. A férfiak, legalábbis én ismerek egyet legalább, aki nagyon szereti a fotelt otthon. Nem feltétlenül a tévét, de aludj. Megfelelő testtartást föl lehet venni. És egy darabig hagyják is ott. És különösen, amikor hazamegy, nagyon sok férfi szereti, ha levetheti legalább a cipőjét, hál' Istennek a legtöbb asszony ezt el is várja, ez szerencse. De azt már nem szeretik, ha megrohanják rögtön a problémákkal, hagyni kell megnyugodni, ha valami fontosat meg akarsz beszélni a férjeddel, akkor előbb etesd meg, sokkal nyugodtabb lesz. És könnyebben eléred a célodat is, amit meg akarsz beszélni vele. Ez nagyjából így van, nem? Nem biztos? Hát, úgy látszik, vannak kivételek. Az asszony nagyon szeret beszélgetni. Állítólag Amerikában csináltak egy felmérést, zárójelbe jegyzem meg, én nem hiszek ebben, sok felmérést csináltak, de azért érdekes. Ez szerint egy férfinak általában arra van szüksége, hogy naponta elhasználjon 10 000 szót. Az asszony napi szó szükséglete 30 000 szó. Most a férfiak nagy része a munkahelyén elhasználja ezt a 10 000 szót. Mire hazaér, neki már nincs olyan szükséglete, hogy beszéljen, de az asszony otthon volt egyedül, hát jó, egyszer jött a szomszéd asszony, de még mindig csak 5 000 szónál tart. Jön a férje, neki még van 25 000 szava. Igényli, hogy beszéljünk. Ha van valami probléma, az asszony elmondja a férje, megoldom. Aztán 2 nap múlva előjön a megoldással. Az asszony nem ezt várta, hanem azt, hogy beszéljünk róla. Az nem baj, ha nem oldódik meg. Nem olyan nagy baj. De hogy beszéljünk róla, az alapvető szükséglete. Hát ezt tudni kell nekünk férfiaknak, hogy az asszonyoknak ez szükségletük, komoly szükségletük, mert úgy tud megbirkózni a problémáival, ha beszél róla. Mi férfiak úgy tudunk megbirkózni a problémáinkkal, ha békén hagynak. Át tudjuk gondolni. Hát ez is különbség. Hát ez internetről van a kép, úgyhogy nem ismerem őket, ne kérdezzétek, de nagyon tetszett nekem, ugye itt a férfi odaadóan odafigyel, az asszony éppen határszünetet tart. De mondja tovább, hát ilyen férfinak, aki ilyen arccal hallgatja, annak érdemes beszélni. És utána az asszony jól érzi magát. Hát erre volt szüksége. Hát ennek az asszonyi szükségletnek megfelelően a férj szerepköre biztosítani a lehetőséget a páros együttlétre. Sétálni nem csak a jó levegő miatt kell. Azért is. Hanem azért, hogy el tudja mondani, időt és figyelmet szentelni a feleségnek. A férfi szeresse a feleségét, mint a saját testét. És akkor itt a kérdés, már föltettem, mennyi időt szánsz naponta a feleségedre? A férfinak fontos szükséglete a testi érintkezés, és ezzel kapcsolatban az, hogy felesége külső megjelenése kellemes és vonzó legyen. Ezt tudni kell minden feleségnek. Nem mindegy, hogy néz ki, amikor a férje haza megy. Jó, hallottunk múltkor egy verset, Rajkai Zoli mondta el, Vörös Sándor vers volt, hogy a vége valami olyan volt, hogy az asszony legszebb ruhája a meztelenség. Igen, de azért legtöbb férfi azt szereti, ha ezt megelőzi más ruha is. Olyan, ami jól áll neki, ami vonzó. Az majd a bizalmas együttlétben valósuljon meg, az a Vörös Sándor által említett díszruha. De a testi érintkezés. Az asszonyok szintén vágynak erre, nem olyan intenzíven, mint a férfiak. De ezt az asszonyoknak tudomásul kell venni. Nem vadállat férje, csak férfi. És van ilyen szükséglete. Hát persze, mindenféle testi szükséglet, nem csak az, hogy, hát itt látjuk is, ugye, itt megvan a szoros kapcsolat, nem csak a szex, hanem más is, hát ez a szexre utal nagyon finoman, ugye, szépen megvetett ágy. Az asszony szerepköre kielégíteni férje testi szükségleteit, tehát nem csak a szexuális vágyat, hanem a mozgás igényt is, a pihenési igényét is, az étkezési kívánságait is. Nem mindegy, mivel etheted. Hát olyat ne adj neki, amit nem szeret. Csak azért, mert egészséges. Hanem olyat, amivel szívesen tölti el az időt. Nem tudom, ez már így van nálatok is? Így nagyjából, köszönöm. Ez megnyugtató számom. Az asszonynak szüksége van arra, hogy tapasztalja férje család iránti elkötelezettségét, ne csak a hivatalával törődjön, hanem legyen fontos neki az otthon. Hát itt látunk egy apát, itt van az asszony, de az apa nagy figyelemmel veszi körül a gyerekeket. Na, itt az asszony jelen sincs, de foglalkozik a gyerekkel, a kislánnyal. Legalább úgy odafigyel rá, mint a képernyőre, amikor a komputer előtt ül. Ez nagy dolog. A férfi szerepköre gondját viselni háza népének. Súlyos mondat. Pál írja az egyik pásztori levelében, hogy aki a saját háza népére gondot nem visel, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Mert a lényeget most próbáljuk összefoglalni. Általában úgy érezzük, hogy akkor tudnánk a társunkat szeretni és tisztelni, megbecsülést adni neki, tehát alapvető szükségleteit kitölteni, ha előbb mi is kapnánk tőle valamit. Ez nagyon jellemző ránk emberekre. De hát valakinek el kell kezdeni. Kinek kell elkezdeni? Ki fogja megtapasztalni először azt, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni? Társas alapszükségletek. Kettő van, az egyik a biztonság, a másik a fontosság. Tisztelj! Elvárja a férfi az asszonytól. Szeress! Ezt várja az asszony a férfitól. De sehogy nem megy a dolog, mert a férfi azt mondja, hogy én szeretném, ha tisztelne egy picit. Azt mondja az asszony, hogy mit tiszteljek rajta, egy csöpp szeretetet nem kapok tőle. Leállt a körforgás. Nem működik. Hiányállapot lép fel, üres a szeretettartály. Nem tisztel, hát megjelenik az önzés, a másik kihasználása, vagy megjelenik a bizalmatlanság, állandó bírálgatás, kritizálás. Sajnos sok kapcsolatra jellemző ez. Hol van a megoldás? Ott, hogy Isten betölti a hiányaimat. Persze ehhez az kell, hogy Isten valóságos személy legyen számomra. Épp olyan valóságos, mint a párom, akit megérinthetek, ha kinyújtom a kezemet, vagy hallom ténylegesen a szavait, ha szól hozzám. Ez az Istennel való közösség alapozza meg azt, hogy egymásnak is tudjunk szeretetet és megbecsülést adni. Hát van egy felső vezeték, amely tartalmazza az Isten áramát. Remélem értjük a jelképes beszédet. Arra lehet rácsatlakozni. Isten azt mondja, drága vagy nekem. Tehát fontos vagy nekem, férfi. És szeretlek. Így együtt ez a két mondat Ézsaiás 43-ban olvasható. Ott Isten népének szól. Mi az új szövetség népe személyes üzenetként kaphatjuk tőle. Tehát van áram, de ahhoz, hogy az áramkör létrejöjjön, ahhoz szükség van még erre az összecsatolásra. Azt hiszem, ennyit mindenki tud fizikából. Hogy az Isten árama átjárjon, az jön, ahhoz a másik ember felé tovább kell adnom, amit tőle kapok. Nem tudom, világos ez, vagy nem? Számomra egyértelmű. Tehát az áramkört így zárjuk egymás felé, a másik emberrel. Persze ez az áramkör ellenkező irányba is működhet. Hát nem tudom, hogy ebben a vezetékben két szál van-e, vagy egy. Én azt hiszem, hogy teljesen mindegy, ez hasonlat csak. Minden esetre ebbe az irányba is működik, meg ebbe az irányba is működik. Mindkét irányba. És az azt jelenti gyakorlatilag, hogy Istennél elcsendesül a lelkem, ez Dávid vallomása, tőle kapok reménységet, ha reménytelen a házasságod, az Isten áramkörére csatlakozva valósulhat meg. Mi nem tudjuk egymást átalakítani, Isten képes erre, ez itt egy idősebb házas pár. Éppen ballagnak, épp egy házaspári képzésen vettek részt, ott van a hónuk alatt, az az anyag is, amit ott kaptak, talán kérdőív, talán szerelmes levél, amit egymásnak írtak. És Isten megtanít bizonyos dolgokra. Isten akar formálni a házasság által is, Isten megtanít empátiára. Erre az kell, hogy nem magadra figyelj, hanem a másikra figyelj. Illeszkedj bele az ő helyzetébe, értsd meg őt úgy. Megtanít elfogadásra. Elfogadni a másikat. Noha vannak rossz tulajdonságai, vagy olyan tulajdonságai, amik nem látszottak még a bódult szerelem idején. Amikor elszállt a szerelem, amikor már a feniletilamin felszívódott, ami a vérben keletkezett, úgy emlékszünk rá, az keletkezik, akkor is el tudom fogadni a másikat, és aktív szeretetre. Ez mit jelent? Kutatom a másik valódi szükségleteit, és betöltöm. Ma már többet nem vagyok hajlandó mondani, nincs is több az ábrán. Na most néhány dolgot szeretnék mondani. Legközelebb november 16-án a kapcsolat szakító próbái. Ez lesz az előadás címe. Fantáziánk megindulhat már is, hogy itt miről lesz majd szó. Aztán 23-án egységet építő konfliktus kezelés. Na most december 7-én fejezzük be ezt a sorozatot. Annak az lesz a címe, hogy a végállomáshoz közeledve. Szabad ilyenről beszélni? Mikor kezd el az ember a végállomáshoz közeledni? Amikor elindul. Mikor kezdünk el öregedni? A 3. évtizedben, tehát aki elmúlt már 20 éves, tudhatja, hogy már öregszik. Egy kislányt látok ott, talán ő még nincs 20 éves. De az összes többiek. Jó, köszönöm a figyelmet. A kérdésdoboz most is ott van. Van még valami, a Family című lapnak ez egy olyan száma, amire rá van írva egy piros karikában, hogy ingyenes bemutató példány. Na most, hát ez a lap egy néhány éve itt van Magyarországon, azt kell mondanom, hogy az utóbbi időben, mióta a harmad kiadó átvette, tartalmilag sokkal közelebb áll a bibliai szemlélethez, mint korábban. Tehát javára változott új főszerkesztője van, és jó cikkek vannak benne. Beszélgetés Nemes Ödönnel, ő egy... Milyen rendhez tartozik ő? Jezsuita. Jezsuita Páter, Kovács András Péter, az én nevem is itt van, mert én is írtam egy cikket. Reklám. Na most ez ingyen van, itt talán 100 példány van ott. Én azt kérném, hogy ne tülekedjünk, az vigyen, aki tudja másnak is adni. Ha valakinek nem jut, beszerezhető még, ha máshonnan nem, a harmad kiadótól. Jövő héten lesz belőle még, itt mondja István, tehát ha valakinek nem jut, ne csüggedjen, és mindenki csak egyet vigye. Jó? Egyet. Annyi, mint 2-1, vagy 3-2, így világos. Köszönöm szépen a figyelmet!